Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Irán szerint szombaton közvetlenül a Fehérháznak küldtek üzenetet az Izrael elleni katonai akcióról, mondta az iráni külügyminiszter. Izrael elnöke szerint országa nem akar háborút az iráni támadás nyomán, de egyensúlyra van szükség a kialakult helyzet nyomán. A következő szűk fél órában megnézzük a jelenleg ebben a háborúban résztvevő országok geopolitikai helyzetét, súlyát, és hogy milyen irányba tolódhat ez a konfliktus. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Somkuti Bálintot, a Matthias Corvinus kollégium elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Biztonságpolitikai szakértő és történész, ezt nem tettem hozzá az előzőekben, de ennek az utóbbinak ugye azért is lesz most jelentősége, mert hogy Irán helyzetéről és azokról a kapcsolatokról is kellene beszélnünk néhány mondatot, amely Irán és Izrael között húzódik 40-50 éve, aztán ott van Iránnak az Amerikához fűződő viszonya, és ami most nagyon érdekes, Kína is megszólalt, ugye itt az iráni akcióval, a szombati támadással kapcsolatban. Ők azt mondják, most próbálom gyorsan megkeresni, de valahogy úgy fogalmaztak, hogy az égvilágon semmi baj nem volt a hétvégi izraeli elleni támadással. Na, hogy mindez mit jelent? Talán kezdjük a legfontosabbal, azzal, hogy Irán belépése ebbe a háborúba. Mit jelent egyáltalán ez, számít-e belépésnek ebbe a háborúba?
A közelmúltban voltam egy műsorban, ahol lehet, hogy a műsorvezetőnek annyi elbotlása volt, hogy izraeli-iráni háborúról beszélt, és azért megdöbbentő, de helytálló ez az elnevezés, ugyanis a történelme hagyományosan a támadó fél szerepel először. És az ukrán háborúval kapcsolatban is elmondtam már, hogy ez olyan, mint egy kocsmai verekedés, ahol először anyázás, majd lövdösödés, majd pofoszkodás van, de az első pofonnak a leadója az, aki igazán eszkalálta a helyzetet. Most ebben az esetben az április 1-i támadás, amelyet Izrael végrehajtott egy diplomáciai létesítményen, az a fajta eszkaláció, aminek nem kellett volna megtörténnie. Tehát ebben a konfliktusban az igazi kiszélesítése az összecsapásoknak, az annak a légicsapásnak a nyomán történt, amelyet nyilván Izrael nem vállalt magára, de a képességek alapján csak ő végeztetett el, amiben egy iráni konzulátuson 3 magasrangú iráni katonatiszt vesztette az életét. Az Egyesült Államok 1999-ben egy hasonló csapást hajtott végre a Kína-Belgrádi nagykövetség ellen, akkor fölvállalta a támadást és kártérítést fizetett. Irán azt mondta most, hogy ha az ENSZ elítélte volna az Egyesült Államokra ezt a támadást, akkor nem indította volna meg ezt a csapás sorozatot, ami ha szigorúan vesszük és egy kicsit hátrébb lépünk az érzelmektől, akkor az egy logikus válasz.
Nézzük meg, hogy honnan ered Izrael és Irán közti ellentét. Ugye volt időszak, segítsen nekem, talán egy 30-40 év, amíg egészen normális módon tudott működni a két kapcsolat, meg volt az egyensúly, aztán egy katonai puccsnak köszönhetően végül is Iránban leváltották az akkori vezetőt, és ezzel felbomlott ez az egyensúly.
Pontosan így van, hogy Izrael állam létrejötte után az akkor rendkívül nyugatbarát perzsa sah rendszere nem kívül jó kapcsolatokat ápolt Izraellel, ugye mind a ketten egy nyugati párt irányvonalat vittek, és az arab-izraeli háborúkban is a Perzsia, illetve a Irán sokat tett azért, hogy Izraelt támogassa elsősorban a diplomáciailag, és az 1979-es iráni iszlám forradalom után fordult 180 fokot ez a kapcsolati rendszer, és azóta gyakorlatilag többek között a iráni mintára hívják sokan a muszlim szélsőségesek közül nagy sátának az Egyesült Államokat és kis sátának Izraelt. Tehát a korábbi jó kapcsolat ez az irányvonal váltással gyakorlatilag egy ellenséges irányá változott. Ugye fontos kiemelni, hogy Iránnak az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt időszakig sokkal több gondja volt annál, hogy ennek a politikai ellenőrzésnek tényleges hangot is tudjon adni. Igyekezett a saját befolyását kiterjeszteni, nyilván szembe ment izraeli érdekekkel, de a tényleges szembenállásra csak az elmúlt évtizedekbe került sor.
Itt van még Amerika, amiről fontos beszélni, aztán majd rákanyarodunk egy másik kérdésre is, mert az Egyesült Államok kapcsolata Iránnal szintén nem zárható ki az izraeli-palesztin konfliktusból sem, vagy inkább azt mondom ott, hogy palesztin-izraeli konfliktus, ugye az előzőekből adódóan.
Igen, az Egyesült Államok nagyon hasonló szerepet töltött be, mint Izrael Irán életébe, és onnantól kezdve, hogy a sakkot elüldözték, onnantól kezdve az Egyesült Államok lett a nagy ellenség Irán szempontjából. Tehát az amerikai iráni viszony sosem volt jó az elmúlt, most már lassan 40-valahány évben. Úgyhogy ott ez a viszonyrendszer is abban az irányban mutatott, hogy az irániak ott tettek keresztbe az amerikai érdekeknek, ahol tudtak. És egy érdekes csavar a történetben, hogy Irán a mostani támadás sorozattal is szerintem inkább arra a szerepe igyekszik bejelentkezni, amelyik a palesztinok fő védelmezője vagy fő támogatója. És az egyik fő ok véleményem szerint az, hogy ezt egyáltalán megmerték lépni, ezt azért elég páratlan nemzetközi agressziót egyébként, függetlenül attól, hogy mi előzte meg, az az volt, hogy ezzel ők a magukat a muszlim világ szemében egyfajta védelmező vagy egy olyan államként tudják föltüntetni, amelyik föllép a palesztinok érdekében. Bocsánat, annyira még, hiszen huszi irányból is érkezett rakéta Izrael felé.
A 2013-as atomalkú az enyhített egyébként, mondjuk az Egyesült Államok és Irán kapcsolatán, hiszen akkor az Egyesült Államok feloldott jó néhány olyan szankciót, amelyel előtte például Iránt sújtották, a kereskedelem, a gazdaság az el tudott indulni egy másik irányba.
Abszolút mértékben. Azért nehéz erről beszélni, hiszen itt olyan érzelmi hullámokat kelt minden egyes kinyilatkoztatás, vagy minden egyes vélemény, amely alkalmatta nem esik egybe bizonyos hallgatóknak, vagy embereknek a véleményével, mert itt azért tényleg létfontosságú dolgokról van szó. Tehát a küzdelem, ugye elméletileg Irán nagyon hangzatosan beszél Izrael elpusztításáról, de hát ezért ehhez szerencsére semmilyen eszköze nincs meg. Tehát ebből a szempontból, hogy ilyen retorika mellett a bármilyen engedmény veszélyesnek tűnhet. Tehát attól függetlenül regionális hatalmi pozíciókra áhítozó közel 90 milliós lakosságú országról beszélünk, a világ egy legnagyobb olajexportőréről, tehát nem lehet a végtelenségig a szőnyeg alatt tartani, még akkor sem, hanem a szabványoknak vagy az elvártnak megfelelően viselkedik. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó megállapodás volt, a JCPOA-nek nevezett megállapodás, amelyben Irán vállalta, hogy lemond az atomfegyver kifejlesztéséről, cserébe elkezdték integrálni a világgazdaságba, és a jelenlegi feszült helyzetet Trump nagyon kevés negatív következmények helyett a döntése okozta, amelyben fölmondta ezt a megállapodást, innentől kezdve Irán gyakorlatilag ellenőrizetlenül tudja csinálni, amit csinál.
Azért az is kérdés, hogy mert nem tudom, hogy mennyire számít megbízható szövetségesnek például egy ilyen alkú során Irán, de hogy valóban felhagyott-e ezeknek az atomfegyvereknek a fejlesztésével, vagy az irándósítással. Mert ugye 2018 óta, amikor Trump felmondta ezt az atomalkút, mert ugye szigorítani szeretett volna ezen, azóta a hírek arról szólnak, hogy gőzerővel folyik ugyanúgy az urándósítás.
Az a szerencsére egy atomfegyver nem egy olyan dolog, amit el lehet dugni, egy ilyen fejlesztési program. Tehát itt több tucat, több száz olyan, például a centrifugáról van szó, amelyeket azért elég nehéz, ugye az eredeti lépésben is egyébként földalattirítésményekben rejtették el őket, de azért vannak olyan jelek, vannak arra utaló lépések, amelyekből lehet következtetni arra, hogy egy ilyen program zajlik, és azért ezt azért lehet, ha távolról is lehet ellenőrizni. Tehát ugyan minden egyes alkalommal megpróbálták kijátszani ezt az intézkedést, de alapvetően a megállapodás időtartama alatt nagyon nehéz volt ezeket a folyamatokat folytatni. Most ugye nincs ellenőrzés, most beláthatatlanok a következmények.
Most is meg fel lehet azt mérni, hogy most mennyi atomfegyverrel rendelkezik, vagy milyen atomarzenállal rendelkezik Irán?
Még nem nincsenek arról szóló hírek, hogy eljutottak volna odáig, hogy a nukleáris láncreakciót beindítsák fegyverszinten, de arról szólnak a hírek, hogy hetek, hónapok kérdése, és ez megtörténik.
Annak van egyébként rációja, hogy ugye itt Izrael kapcsán, meg a hétvégi támadás kapcsán merültek most fel azok a hírek, hogy Izrael, hogyha válaszcsapás mér ugye a hétvégi dróntámadások miatt, akkor megpróbálja megközelíteni azokat a helyeket, ahol az atomprogram zajlik.
Igen, és erre nyilatkozta az Egyesült Államok szinte azonnal, hogy ebben ő nem vesz részt. Na most ezek a hírszerzési, célmegjelölési, egyéb információk alkalmatlan hiányozhatnak Izraelnek, vagy például a légiutántöltési támogatás. Valamilyen légtéren keresztül el kéne jutni odáig, hogy ezt meg lehessen támadni. Tehát ez egy nagyon összetett problémakör, amiben nem véletlenül igyekszik minden egyes nagyhatalom békíteni a feleket, és nem tovább érezni a helyzetet, mert beláthatatlan következményei lennének a világgazdaságra nézve.
De Iránnak megvannak azok az elhárító eszközei, amelyekkel ezeket a létesítményeket meg tudják védeni. Ugye ez azért is fontos, mert nem tudjuk felmérni azt, vagy hát lehet, hogy ön tudja, de akkor mondjuk el a hallgatóknak is, hogyha megtámadnák ezeket az objektumokat, akkor mivel járna?
alapvetően még nincs olyan technológia hírek szerint összeállítva, amiből tényleges láncreakció indulhatna be, viszont ettől függetlenül az alkotóanyagoknak a jelentős része azért sugárzik. Tehát, ha egy ilyen létesítmény felrobban, akkor azért ezek a akár előkészített robbanófejek, akár egyéb alkatrészek, ezek kiszoródhatnak, szétszoródhatnak a környéken, ezek szerencsére azért távol vannak a lakott területektől. Az igazi kérdés az, hogy mennyire erős az igen iráni légvédelem, erről nem tudunk semmit. Tehát a nyilvánosságra nem került olyan plusz információ, amely további orosz rendszerek beszerzéséről szólna. Érdemes hozzátenni, hogy egy jó pár évvel ezelőtt még az S-300-as rendszer körüli húzavona is mekkora hullámokat kavart. Elképzelhető, hogy a drónokért cserébe kaptak modern orosz légvédelmi rendszereket, de erről tényleg nem tudni semmit bővebben.
Ugyanakkor Izraelnek a légvédelméről lehet tudni. Talán múlt héten, két hete beszélgettünk az orosz-ukrán háború kapcsán arról, hogy a levegőben dől el gyakorlatilag rengeteg minden a háború során, de hogy Izraellel kapcsolatban pedig éppen azokat a híreket olvasni, hogy példátlan erővel rendelkeznek, hogyha úgy tetszik, mert már az űrben megsemmisíthettek egy iráni rakétát például.
Pontosan ez a ballisztikus rakéta elhárító rendszer, amelyet Arrow rakétákkal valósítanak meg, vagy maga a rendszert is Arrow-nak szokták nevezni, ez valóban képes erre, tehát az izraeli légvédelem az a legkisebb repülőtárgyaktól, ahogy a vaskupola rendszeren át, a Dávid paritjája nevű közép és hosszú hatótávolságú fegyverrendszeren át egészen az Arrow ballisztikus rakéta elhárító rendszerig van felszerelve. Ez nagyon jó vizsgázott most egyébként, tehát a hírek szerint az indított 300 fölötti eszközből mindössze 7 darab csapódott be, az is kisebb károkat okozott egy katonai bázison, tehát innentől kezdve lényegében az izraeli légvédelmi és a szövetségesek segítsége alapján sikerült ezt a támadást elhárítani. Tegyük hozzá, ez inkább egy gesztus értékű támadás volt, mint egy tényleges általános vagy katonai célpontokra nagyon kiterjedő valami.
Amerika azt mondta, hogy Izrael mellé áll ebben a háborúban. Ez mit jelent, hogy kell ezt elképzelni? Egyáltalán az Egyesült Államoknak, ugye itt az orosz-ukrán háború kapcsán is, illetve a palesztin-izraeli konfliktus kapcsán mire van még ereje és kapacitása?
Alapvetően azt jelenti valószínűleg, hogy minden felderítési információval ellátják őket, és azokat a kéréseket, amelyek kifejezetten védelmi eszközök, például légvédelmi rakéták, amelyeknek egy részét az Egyesült Államokba gyártják, ezeknek a szállítását fokozott ütemben teljesítik. Ugye erre mondta azt Zelenszky elnök, hogy az jó lenne a világ ugyanúgy védeni Ukrajnát is, mint Izraelt, ami egy elég komoly helyreutasást kapott James Kirby-től, az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadójától, aki azt mondta, hogy a tanácsadó helyettesítő, bocsánat, aki azt mondta, hogy azért két teljesen más konfliktusról beszélünk. Tehát ne felejtsük el, hogy a britek is és a franciák is közvetlenül részt vettek ennek a támadásnak az elhárításában, sőt még Jordánia is, sőt a hírek szerint Szaúd-Arábia is valamilyen szinten hozzájárult. Tehát valóban létrejött egy nemzetközi koalíció, úgyhogy az Egyesült Államok sokat tud tenni, és valószínűleg fog is tenni azért, hogy ez ne következhessen be még egyszer, viszont az aktív támadó hadműveletekben nem vesz részt.
Beszéljünk egy kicsit Irán szövetségeseiről, mert hogyha nem is vesz részt az aktív támadó hadműveletekben ugye az Egyesült Államok, azért Iránnak mégiscsak szüksége lesz szövetségesekre, hogyha bármilyen módon az Egyesült Államok Izraelt megerősíti, akár a proxy háború tekintetében. Kikre számíthat? Ugye tavaly év végén Oroszországgal szorosabb szövetségre léptek, ugyanakkor van-e ennek bármi jelentősége, vagy a két háború összefolyhat-e valamilyen módon?
Az a alapvető gond ezeknek a megítélésével, hogy formális szövetség nem köttetett. Tehát van a Sánkhelyi Együttműködési Szervezet, amelynek Irán is most már része, de az alapvető egy együttműködési szervezet. Ugye a NATO-nál egyértelmű, hogy egy politikai, katonai, védelmi szövetségről beszélünk, a nevében benne van minden. A Sánkhelyi Együttműködési Szervezetnél ezek inkább egy egyeztető fórumnak tűnik, mint egy konkrét katonai szövetségnek, de ki tudja, hogy milyen megállapodás köttetett titokba. Ugye a Iránhez, de azért is speciális, mert egyrészt vertétás Oroszországnak Szíriában, másrészt komoly gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik Kínával, amit Kínának is érdeke, hogy ezek ne menjenek a sűjesztőbe, vagy ne tűnjenek el, hiszen nyersanyagokat, olajat vásárol Irántól. Tehát egy rendkívül kiszámíthatatlan, instabil környezetről beszélünk, amiben bármilyen durva fellépés beláthatatlan következményekkel járhat. Tehát itt egy kicsit most mindenki a szakadékban néz, és csak találgat, hogy mire mi lehet a válasz. Előfordul, hogy Oroszország azt mondja ezzel akár magára haragítva Iránt, hogy ez nem az én dolgom, de az is előfordul, hogy teljes erőforrásaival beszáll Irán mellett. Például orosz légvédelmi rakéták azért nem nincsenek olyan kifogyó félben, mint az amerikaiak.
Irán esetében mennyi fegyver, erő, energia áll rendelkezésre egy ilyen konfliktusnak a folytatásához?
Azt érdemes megnézni, hogy Irán gyakorlatilag egy több nemzetiségű birodalom, hogy a maga a perzsa etnikumú lakosság alig a felét teszi ki Irán lakosságának. Például több azeri él Iránban, mint Azerbajdzsánban, független Azerbajdzsánban, de vannak ott örmények is, hihetetlen mennyiségű nomád nép, tehát egy rendkívül heterogén szervezetről beszélünk, amelynek a lakossága körülbelül 88-90 millió fő körül lehet jelenleg. Ez azt jelenti, hogy egy elég komoly népesség van mögötte, amelynek a gazdasági ereje, nem is mondom túl erős, de nem elhanyagolható, gondoljuk csak a Shahid drónokra, amelyeket ők szálltottak Oroszországnak. Tehát van egy olyan potenciál rendelkező ország, amit azért nem mondanám, hogy 100%-ig stabilnak neveznék, de alapvetően egy kiegyensúlyozott társadalommal rendelkezik, amelyiknek van egy elég komoly katonai ütőreje, a hírek szerint több ezer balisztikus rakétával rendelkezik. Innentől kezdve egy olyan küzdelem, amelyik ekkora távolságból zajlanak két ilyen teljesen eltérő felfogású ország között, azért nagyon sok szemben nagyon furcsa körülményekkel járna, ugye nem véletlen, hogy Irán egyébként igyekszik magát szövetségesekkel körben, de ezek inkább ilyen proxik, mint tényleges szövetségesek.
Mi dönti azt el, hogy Izrael valóban lép-e erre a támadásra, vagy sem? Ugye a híreket most, hogyha az ember olvasgatja, én is átfutottam most itt a beszélgetésünk előtt, ugye a hírek arról szólnak, hogy tulajdonképpen már döntött Izrael, de még nem tudjuk, hogy.
Igen, az a reményt az adja egy szélesebb körű konfliktus elkerülésére, hogy volt egy olyan kitétel valamelyik nyilatkozatban, hogy akár Irán proxiai vagy szövetségesét is érheti ez a megtorlás, vagy ez a válaszreakció. Na most ebben az esetben akár a Hamászról beszélünk, akár a Huszikról, vagy a Hezbollahról, azt Irán sem fogja valószínűleg úgy felfogni, feltéve arra, csak nem valami pusztorai támadásról van szó, mint egy közvetlen és az érdekét súlyosan sértő választ. Ja, egy dolgot kell felidézni, és ez, amit nyugaton nagyon elfelejtettünk, hogy a világ már nem úgy működik, mint régen. Tehát a világ másik része, nevezük globális délnek, harmadik világnak, nem nyugatnak, bárminek, az már nem tűri el azt, hogy a nyugat tetszése szerint bánjon bele, és ebben a nyugatba beletartozik Izrael is.
Iránnak egyébként érdeke, hogy folytatódjon ez az összecsapás?
Szerintem nem. De szerintem nekik is az az érdekük, hogy megmutassák a saját lakosságunknak és a világnak, illetve hát a általuk képviselni kívánt muszlim világnak, hogy velük sem lehet mindent megtenni, viszont nem akarnak egy szélesebb konfliktust, alapvetően nem látok olyan érdeket, amiből nyernének ezen.
Van itt egy nagyon érdekes kérdés, amiről talán kevesebbet beszélünk, és elsőre nem tűnik biztonságpolitikainak, ezek etnikai kérdések. Ugye napi politikai szinten rengeteget találkozunk azzal, hogy akár Európában, akár a világ különböző pontjain zsidókat ért támadást azonnal antiszemita támadásnak nyilvánítják. Az egyik kérdésem az, hogy Izraellel szemben most akkor Izrael mellé áll valaki, nem áll valaki, ki mondja ki egyszer, és mikor jön el az a pont, amikor azt mondják, hogy itt van egy ilyen jellegű támadás is. És hogyha megnézzük egyébként, Irán sem egészen más helyzet, hiszen Közel-Kelet egyik legnagyobb zsidó diaszpórája is itt él.
Igen, itt nagyon kedvező vagy kényelmes összekeverni bizonyos motivációkat, tehát ez egy állandó vitát képez, hogy az Izrael államot hogy és milyen formában lehet kritizálni, mikortól antiszemitizmus, mikortól jogos a kritika. Én úgy gondolom, hogy azzal az ember, hogy magát az államnak a cselekedetét minősíti, akár pozitívan, akár negatívan, azzal nem követel egy norma túllépést. Abban az esetben azt mondja, hogy XY nemzeti tulajdonság miatt történik ez, abban az esetben már beszéltünk antiszemitizmusról. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben egy állami érdek áll a dolgok hátterében, és nagyon bízom abban, hogy a jelenlegi egyébként elég keménykező Benjamin Netanyahu vezet a kormánynak megvan az a fajta realitás érzékelése, hogy most a puskaporos hordomát nem kéne gyufával játszani. Tegyük hozzá, hogy ezt a helyzetet ők maguk is tudták elő részben. Egyébként Benjamin Netanyahu-nak nagy csodálója vagyok, a terrorizmus definícióját szoktam használni, és az a politikai túlélő képesség, amivel rendelkezik, az páratlan, de most talán nem a határozott fellépésnek lenne az ideje, hanem annak, hogy tudjunk nagyvonalak lenni, és ebben az esetben most Izrael van abban a helyzetben, hogy tud nagyvonalú lenni.
Az iráni-izraeli konfliktus lehet, vagy kiszélesedhet? Mindig ezt a kifejezést használjuk, de segítsen nekem, hogyha van erre másik.
Eszkaláció.
Eszkaláció, igen, de hogy szárazföldi hadművelet lehet-e belőle? Azért nekik nincsenek közös határaik, tehát ebből a szempontból lényegesen kisebb ennek a kockázata.
Igen, a közvetlen szárazföldi összecsapás nem valószínű, azt hiszem nem szabad elfelejteni, hogy ott van Libanonban a Hezbollah, ami elég régi és elég stabil iráni szövetség. szövetséges. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ezek az iráni szövetségesek ezeken alárendelt szerepet játszanak, de azt nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes ilyen szervezetnek a Husziktól kezdve a Hamaszon át a síta milíciákig Irakban, illetve a libanoni szintén síta Hezbollahig megvannak a maguk dolgai. Tehát az ő céljaik csak részben esnek egybe Iránéval. Ugyanúgy, hogy nem tartom valószínűleg, hogy Irán utasította arra a Hamaszt, hogy támadja meg Izraelt, ugyanúgy nem tartom elképzelhetőnek, hogy egy öngyilkos támadásra rá tudná venni Irán a Hezbollahot, hogy most támadjon rá Izraelre, amikor gyakorlatilag az izraelek tényleg a pattanásig vannak feszülve az idegek, és bármire durván reagálnak.
Ugye azt mondja Irán is, hogy hogyha Izrael lép bármit a hétvégi támadásra, akkor nem marad el a válaszlépés, vagy a válaszcsapás. Mi lehet ez a csapás?
Hát egy nagyobb jellegű támadás, vagy akár a Hezbollahnak a bekapcsolódása ebbe a konfliktusban, sajnos bármi elképzelhető is. És azért lenne jó, hogyha ezt a mostani támadást mindenki helyén kezelni, ami ugyan Európában nagyon furcsa, hiszen mi már túl vagyunk ezen a perióduson, de azért mindenkinek idézném a figyelmébe azt a néhány hetes vagy egy pár hónapos konfliktust, ami Irán és Pakisztán között zajlott, amikor Irán a Pakisztánnak a belugisztáni részét lőtte. Pakisztán visszahívta a nagykövetet, majd megrakítázta Iránnak a szintén belugisztáni részét, amiben mind a kettő fél lőtte a belugy szeparatistákat a másik ország területén, majd másnap visszatért a nagykövet, és mintha mi sem történt volna, folytatódott az élet. Tehát ez egy hasonló reakció volt, ami nekünk nagyon szokatlan, és szerintem Izraelnek is elég szokatlan egyébként, de ettől függetlenül ez ott a mindennapi életnek a része. Tehát ezért lenne jó valahol ezeket a túlzott reakciókat kiküszöbölni, mert hogyha Izrael lép valami akár szimbolikusat is közvetlenül Irán területén, azt az iráni vezetés valószínűleg erőszakosabban fogja túlreagálni, és már kész is van egy komoly háború.
Ha megnézzük a történelmet, van-e annak realitása, hogy ezek a közel-keleti konfliktusok újból és újból kiújuló közel-keleti konfliktusok valaha véget érnek?
Valahol valamilyen formában az lenne az ideális megoldás, ha lenne valamilyen olyan szervezet, ahol ezeket a dolgokat lehet kezelni.
Igen, ezek ugye nem feltétlen területi alapú háborúk. Itt sokkal inkább identitásról van szó.
Itt azért befolyásra és mozgástérről van szó elsősorban. Tehát a maga a küzdelem azért folyik, hogy ki lesz a regionális hatalom a Közel-Keleten, és azzal az Egyesült Államok egyre inkább hátrébb vonul szándékosan a békebíró szerepéből, ki lesz az, aki megmondja, hogy meddig lehet bizonyos országoknak elmenni. És erre igazából van egyébként egy másik érdek, a Törökország is, hiszen az is egy közel 80 millió, sőt közel 90 milliós rendkívül, ráadásul egy rendkívül fejlett gazdaság és technológiai szinten rendelkező ország, aki szintén bejelentkezett erre a szerepre, csak most csöndben van. Tehát valahol az lenne az ideális megoldás, hogyha ezeket a határokat valahogy ki lehetne jelölni, és diplomáció úton lehetne kezelni, csak hát az a probléma, hogy ezen a környéken inkább még mindig az a szokás, és ezen a környék nem egy lenéző valami, ezen a területen, ebben a régióban még mindig a katonai megoldás az, ami a szokásos megoldás, nem a tárgyalás.
Említette az előzőekben, hogy az Egyesült Államok visszavonulóban van a békebíró szerepből, ugye úgy emlegettük ezt korábban, hogy a világ csendőre szerepében szeretnek tetszelegni. Mi az oka annak, hogy ebből most már egyre inkább kivonják magukat?
Ahogy a gazdasági jelentőség...
A fegyvergyártás az még mindig nagy üzlet, és az Egyesült Államoknak mindig is az marad.
Igen, itt sokkal inkább arról van szó, hogy a globalizációnak köszönhetően az Egyesült Államok súlya a világgazdaságban csökken, és ennek következtében ezek a rendkívül költséges jelenlétek, amik egy adott régióban az Egyesült Államok végre szokott hajtani, vagy katonai bázisok fenntartása, ott állomás az erő fenntartása, ez már nem térül meg. Tehát most már nem tudnak olyan beruházásokat eszközölni, akár nyersanyagokkal, akár más területeken, amelyből ennek a haszna megtérülne, és emiatt gyakorlatilag igyekeznek azokra a régiókra fókuszálni, amik létfontosságúak. De miért ez az USA kivonult volna egyébként a Közel-Keletről, hiszen pontosan most is azért látszik több esetben, hogy igen komoly erőket tud és akar oda vezetni, viszont egy ilyen érzékeny időpont, egy választási év kétszer is meggondolja, hogy mit lép. Amelyben Donald Trumpot megválasztják, és ott van a konfliktus továbbra is fennáll, január 5-i beavatás után egy hét múlva szerintem komoly katonai akció indul az Egyesült Államok részéről, tehát ezt nem szabad félreérteni, ezt a fajta visszavonulást, ez a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi körülmények mellett egy ilyen hátralépés.
Az afganisztáni kivonulásnak most ez jutott eszembe, lehet abban szerepe, hogy visszavették az agarakat?
Az afganisztáni kivonulása sajnos egy olyan rossz üzenet volt a világ nagy részének, amiről nem lehet eleget beszélni. Tehát a világ feltörekvő hatalmait Oroszországtól kezdve a tálibokon át egészen a huszikig azt a következtetést vonták le, hogy az Egyesült Államok elvesztette azt a kitartását, vagy azt a szándékát, hogy egy háborút végigvigyen, vagy akár a keserű végig is végfolytasson, és hogy túl nagy az ár, akkor hirtelen hajlamos és képes is kilépni belőle. Ez sajnos súlyos következmények jár a világ egészére nézve.
Izrael meddig tudja tartani most a saját védelmét? És akkor beszéljünk egyelőre csak a védelemről.
Szerintem ameddig muszáj. Tehát ez egy olyan történet, hogy voltak arról hírek, hogy az izraeli központi bank, Izrael állam is fölkészült arra, hogy egy olyan periódus jön, ahol bele kell keményen investálni a hadviselésnek, illetve a honvédelemnek a költségeibe. Ami igazából kérdés, hogy a szárazföldi műveleteket meddig tudja fönntartani, hiszen a lakosság egy jelentős része bevonult a hadseregbe, és azért a gázai övezetben zajló konfliktusnak mostanában le kellett volna zárulnia. Tehát az, hogy még a Rafahi környéke nem törjön meg az ellenőrzés és átvizsgálás, amit mondjuk ki szárazföldi hadművelet, az a nemzetközi közösség nyomásának köszönhető. Ugye közben nyilván az Egyesült Államok támogatja pénzzel Izraelt, és igyekszik a katonai síkon is támogatni őt, de ez sem mehet a végtelenségig.
Itt békekötésről, vagy valamelyik félgyőzelméről beszélhetünk majd.
Hát, miután klasszikusan nincs háború, békekötést is nehéz kötni, úgyhogy én azt hiszem, hogy amikor a Hamásznak a katonai és közigazgatási képességét felszámolta az izraeli haderő, akkor valamilyen politikai rendezésnek el kell jönni, hogy ez milyen formában lesz, ezt lehetetlen megmondani. De az igazi kérdés az az, hogy a Hezbollahal, mint a legfőbb iráni szövetségesen mi a terve az izraeli vezetésnek. Melyik izraeli vezetés lesz, hiszen Netanyahu ellen is nagyon komolyan összefogtak sokan, illetve utána ezt a biztonsági kockázatot, amit a Hezbollah jelent, hogy akarja Izrael kezelni.
Úgy fogalmazott az előzőekben, és tényleg egy percünk maradt, vagy fél percünk maradt, hogy klasszikus értelemben véve nincs háború. Mikortól beszélünk háborúról?
Hát a háborúnak a hadiállapot beállása az, ami gyakorlatilag egy mérőfok. Ugye Izrael ilyen szempontból hadiállapotban van, de nincs egy olyan ellenfele, akivel békét lehetne kötni. A Hamásszal nem fognak és nem is akarnak békét kötni, valamilyen megoldásnak születnie kell.
Innen folytatjuk ezt a beszélgetést Somkuti Bálint, történész, biztonságpolitikai szakértő, a Matthias Corvinus kollégium kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmüket. A Kossuth Rádió műsora most a Római Katolikus Egyház fél órájával folytatódik. Este 6:30 pedig a napkérdésével várom majd önöket, akkor már belpolitikával foglalkozunk. A szerkesztő műsorvezető Csete Beátát hallották. Kellemes délutánt kívánok!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.